Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltárunk első és második versével magasztaljuk Istenünket az új esztendőben. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, Haggeus próféta könyvének első fejezetéből. Dáriusz király második esztendejének 6. hónapjában, a hónap első napján így szólt az Úr Haggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához és Jósua főpaphoz, Jócádák fiához. Így szól a seregek ura: azt mondja ez a nép, nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje. Az Úr szava pedig így szólt Haggeus próféta által: hát annak itt van az ideje, hogy ti faburkolatú házakban lakjatok, holott ez a ház romokban áll. Most azért azt mondja a seregek ura: jól gondoljátok meg útjaitokat. Sokat vetettetek, de keveset takarítotok be. Esztek, de nem elégedtek meg. Isztok, de nem részegedtek meg. Ruházkodtok, de nem melegedtek föl. A napszámos is lyukas zacskóba teszi a bérét. Azt mondja a seregek ura: jól gondoljátok meg útjaitokat. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, és építsétek föl a házat, hogy gyönyörködjen benne, és megdicsőítessem, ezt mondja az Úr. Sokat vártok, de íme kevés lesz, s amit hazahordotok, én szétfújom. Miért? Kérdezi a seregek ura. Az én házamért, amely íme romokban áll, ti pedig mind a magatok háza körül sürgölődtök. Ezért vonta meg tőletek harmatát az ég, és vonta meg termését a föld. Szárazságot rendeltem a földre és a hegyekre, a búzára és a borra, az olajra, és mindarra, amit a föld terem, sőt az emberre, állatra, és minden kétkezi munkára is. Akkor hallgatott Zerubbábel, Sealtiel fia, Jósua főpap, Jócádák fia, és a megmaradt nép az Úrnak, az ő Istenüknek szavára, Haggeus próféta beszédeire, amiért elküldte őt az Úr, az ő Istenük, és félelem fogta el a népet az Úr előtt. Akkor Haggeus, az Úr követe, így szólt a néphez az Úr küldetésében: én veletek vagyok, azt mondja az Úr. És fölindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt nép lelkét is, úgyhogy nekiálltak, és dolgozni kezdtek a seregek urának, az ő Istenüknek házán, a 6. hónap 24. napján, Dáriusz király második esztendejében. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagy hálával tekintünk vissza az elmúlt esztendőre. Köszönjük neked, hogy velünk voltál ígéreted szerint annak minden napján. Köszönjük, amikor veled tölthettünk időt, és ez az idő nem kárba veszett idő volt, hanem igazi áldott időszak az életünkben. Köszönjük, hogy letehettük a mi terheinket, bűneinket a te lábadhoz, és te megbocsátottál és megerősítettél minket. Köszönjük, Urunk, hogy mutattad nekünk az utat, hogy menjünk utánad, hogy kövessünk téged. Urunk, Köszönjük, hogy velünk voltál a gyülekezetben, velünk voltál a munkában. Olyan jó, Urunk, úgy visszagondolni erre, hogy megint teljesítetted a te ígéretedet, és megint megmutattad hozzánk való szeretetedet. Kérünk, Urunk, hogy most, amikor egy új évet kezdünk el, hadd tudjunk ugyanígy tekinteni rád, és ugyanígy várni tőled az útmutatást. Kérünk, hogy légy velünk ebben az esztendőben is, és kérünk, hogy szólj most hozzánk a te ígéd által, hogy tudjuk, merre menjünk. Amen. Isten bűnbocsátó üzenetét János első leveléből olvasom, az első fejezet 9. verséből. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Amen. A 164. dicséretünk első versét énekeljük. Istenünk igéjét az előbb felolvasott részből olvasom újra, Haggeus proféta könyve első fejezetének 14. verséből. És fölindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának a lelkét, Jósua főpapnak, Jócádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt nép lelkét is, úgyhogy nekiálltak, és dolgozni kezdtek a seregek urának, az ő Istenüknek házán. Amen. Az év első napján azért nyitjuk ki az igét, mert arra várunk, hogy Isten utat mutat nekünk. Minden időben utat mutat, de most, amikor egy újabb szakasza kezdődik az életünknek, különösen is arra vágyunk, hogy mutassa meg, merre van az előre. Gyakran olvassuk azt a hasonlatot, azt a metaforát az igében, hogy Jézus a jó pásztor, aki elől jár, és az ő nyája pedig követi őt. Hát most is ezt szeretnénk látni az igében, hogy Jézus megy előre, mutatja nekünk az Isten akaratát, mi pedig megyünk utána. Az ige, amelyet felolvastam, abban segít nekünk, hogy ezen az úton mindvégig megmaradjunk. Sokszor nem titok előttünk, hogy mi az Isten akarata, hiszen olvastuk az igét. Ismerjük a 10 parancsolatot, ismerjük sok-sok tanítását a Bibliának. Mégis, amikor el kellene indulni ezen az úton, és ennek megfelelően élni, akkor jönnek a váratlan fordulatok. Az ördög mindent megtesz annak érdekében, hogy letérjünk az Isten útjáról. Ez az ige is bemutat néhány ilyen cselfogást az ördög részéről, és bemutatja azt is, hogy Isten népe valóban letér olykor az Isten útjáról. De ebben az igében az is megtalálható, hogy Isten mindig visszahozza az ő népét az útjára, és megtartja ezen az úton. Hát vizsgáljuk meg először, hogy miért tér le Isten népe, miért térünk le sokszor mi magunk is arról az útról, amelyre Jézus Krisztus hívott el bennünket. Szeretnék felolvasni egy hosszabb igerészt, ami azt mutatja be, hogy az Isten útjáról való letérésünk egyik leggyakoribb oka a nehézségek. Azok a nehézségek, amelyek kifejezetten azért érnek bennünket, mert mi Isten gyermekei vagyunk. Esdrás könyvéből szeretném felolvasni a 4. fejezet 11. versétől a 21. versig terjedő részt. Ez közvetlenül megelőzi azt az időt, amikor Haggeus próféta fellépett és elkezdte a maga szolgálatát. Bemutatja, hogy mi történt Isten népével ebben az időben. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Artaxasztá királynak küldtek. Szolgáid a folyamon túli emberek jelentik. Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik eljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe, építik azt a lázadó és gonosz várost, helyreállítják a várfalakat, és javítgatják az alapokat. Most azért tudtára adjuk a királynak, hogyha ez a város felépül, és a várfalak elkészülnek, akkor nem fognak többé adót, beszolgáltatást és vámot fizetni, és így kár éri majd a királyi kincstárat. Mivel pedig mi a palota sójával sózunk, és nem illik elnéznünk, hogy becsapják a királyt, ezért küldtük ezt a jelentést a királynak. Nézzék csak át őseid krónikáit. Megtalálod, és megtudod a krónikákból, hogy ez a város lázongó, a királyokat és a tartományokat folyton megkárosító város volt, és régtől fogva pártütések történtek benne. Ezért is rombolták le ezt a várost. Mi tehát tudatjuk a királlyal, hogy ha ez a város felépül és várfalai elkészülnek, akkor nem lesz birtokod a folyamon túl. A király ezt a határozatot küldte. Rehum kormányzónak, Simsaj kancellárnak és a többi hivatalnok társuknak, akik Samáriában, meg a többi folyamon túli városban laknak. Békesség! A levelet, amelyet nekünk küldtetek, érthetően felolvasták előttem. Ezért parancsot adtam, hogy nézzenek utána. És úgy találták, hogy ez a város régtől fogva lázongott a királyok ellen, lázadások és pártütések történtek benne, és hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, akik urai voltak az egész folyamon túli tartománynak, amely adót, beszolgáltatást meg vámot fizetett nekik. Most azért adjátok parancsba, meg kell akadályozni ezeket a férfiakat abban, hogy újjáépítsék a várost, amíg tőlem újabb parancs nem érkezik. Nem sokkal vagyunk azután, hogy a zsidók elhagyták a babiloni fogságot, és hazatértek Izraelbe. Amikor hazatértek, egy nagy romhalmaz várta őket, de ők nagy lelkesedéssel és Isten iránti buzgalommal eltelve nekiálltak mind a templom, mind a város felépítésének. És amikor ezt látták az oda betelepített népek, a samaritánusok és mások is, akkor először megpróbáltak egyezkedni a zsidókkal, de amikor a zsidók kijelentették, hogy ezt a munkát már pedig mi fogjuk elvégezni, és nem veletek együtt közösen, mert mi vagyunk az Isten népe, és mi akarunk neki templomot építeni, akkor ezek a népek ellenük fordultak. És mindenféle módon megkörnyékezték a királyt, aktiválták a befolyásukat, és a vége az lett, hogy kijött a határozat, miszerint Jeruzsálemben le kell állítani mindenféle felújítást. Nem szabad felépíteni a várfalat, nem szabad felépíteni a templomot sem, és a zsidók ott álltak, hogy az Isten mondott egy valamit, a király mondott más valamit, üldöznek bennünket, az életünkkel játszunk, és hoztak egy döntést, hogy akkor a királynak engedelmeskedünk, nem Istennek. Ez volt az egyik oka, tehát a nehézségek, az üldözés volt az egyik oka annak, hogy Isten népe letért Isten útjáról. Ha ma körülnézünk, azt látjuk, hogy megint csak szembesülnünk kell nehézségekkel, megint csak találkozunk az üldözés különböző jeleivel, még itt Magyarországon és Európában is. Az üldözésnek egy része szellemi természetű. Üldözik a hitünket, támadják a hitünket. Személyes szinten ez úgy néz ki, hogy amikor szóba hozzuk az evangéliumot, vagy bármilyen üzenetet, amit a Bibliában olvastunk, akkor sokszor ránk néznek, és azt mondják, hogy miféle babonában hisztek ti. ez öregasszonyoknak való dolog. Ez nem veszélyeztet még bennünket, de ez is egyfajta szellemi támadás. Az egész evangéliumot le akarják söpörni az asztalról, ez elmúlt korok tündérmeséje. És amikor magasabb szintre emelkedik ez a kérdés, a politika szintjére emelkedik, akkor ott is hasonló dolgot látunk, hogy a kereszténységhez való ragaszkodás sokaknak bántja a szemét. Még ha csak egy utalás is az alaptörvényünkben, vagy egy uniós szintű törvényben, egy utalás, valami, ami arról szól, hogy Európa a kereszténység alapjain épült fel, már ez is sokak szemét szúrja. És azt mondják, hogy aki ilyet állít, az kirekeszt mindenki mást. Tehát támadják a hitünket. Támadják az erkölcsi értékeinket is. Manapság leginkább a bibliai szexuáletika került támadás alá. Megint csak azt mondom, személyes szinten, hétköznapi szinten is találkozunk ezzel, amikor kifejtjük, hogy szerintünk házasság előtt az ember őrizze meg magát tisztán, vagy kifejtjük, hogy egy embernek egy házastárs való, és ő egy egész életre adatott az Istentől, és ne váljunk el tőle. Amikor kifejtjük ezeket a nagyon egyszerű nézeteket, már arra is azt mondják, hogy ez valami nagyon maradi dolog. Hát még amikor szóba kerülnek olyan kijelentések, hogy Isten szemében a homoszexualitás nem kedves dolog, hogy összesen két nem létezik, és annál többről ne is beszéljünk. Amikor ez magasabb szintre emelkedik, akkor ott is újabb erővel támad, úgymond az ördög, és azt mondja, hogy a bibliai szexuáletika a szabadságnak a gátja, és mindent meg kell tenni annak eltörléséért. Tehát részben ilyen szellemi jellegű támadásokkal nézünk szembe, már most idehaza és az európai határokon belül. És azt lehet mondani, hogy vannak jelei a fizikai üldözéseknek is. Manapság Európában hivatalosan senkit nem üldöznek, senkit nem büntetnek fizikailag, nem végeznek ki. Ugyanakkor látjuk a nyomait annak, hogy bizonyos körökben felértékelődött a templomok megtámadása, lelkészeknek, papoknak a megtámadása, több áldozatot fel lehet már sorolni az utóbbi években ezzel kapcsolatban. És ha világszinten nézelődünk, akkor azt látjuk, hogy Isten népének a túlnyomó többsége olyan országokban él, ahol sokszor az élete is egy hajszálon múlik. Tehát akár a múltban, úgy a jelenben is azzal kell szembesülnünk, hogy Isten akarata szerint élni nem könnyű, mert azt mások akadályozni próbálják. Nehézségeket támasztanak, és üldözést támasztanak velünk szemben. Amikor ez megtörténik, sokszor ugyanúgy reagálunk, mint Isten népe Haggeus korában, mond az Isten valamit, mond a király valamit, és mi a királyra hallgatunk. Letérünk Isten útjáról. Van egy másik oka is annak, hogy sokszor elhagyjuk azt az utat, amire Isten hív bennünket. Ez egy ellentétes irányú kísértés, és ez nem más, mint a jólét, a csábítások okozta kísértés. Darius idejében már nem kellett attól tartani, hogy a zsidóknak nem szabad építkezniük. Ez a korábbi rendelet már úgymond feledésbe ment, nyugodtan elkezdhették volna az építkezést, mégsem tették. És ennek az az oka, hogy rájöttek, hogy ez nekik így kényelmesebb. Korábban ott volt bennük a buzgóság, hogy időt áldozunk rá, pénzt áldozunk rá, a munkánkat, mindent beleteszünk, csak hogy az Isten akarata szerint élhessünk. De amikor mindezt leállították, és megtapasztalták a zsidók, hogy mindezt magunkra is fordíthatjuk, mennyivel kényelmesebben élünk most már, egy idő után elfelejtették, hogy mit is jelent az Istenért való áldozatvállalás. És amikor megnyíltak a lehetőségek, akkor nem tettek semmit. Ezt olvassuk ezzel kapcsolatban, az első fejezet második, harmadik és negyedik verseiben, így szól a seregek ura. Ez a nép azt mondja, hogy nem jött még el az Úr háza újjáépítésének ideje. Az Úr igéje azonban így szólt Haggeus próféta által. Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a templom még romokban hever. Tehát a zsidók ezt élték át, hogy már a házaink rendben vannak, már az életünk rendben van. Most már talán nincs is szükségünk Istenre. Manapság is tapasztaljuk mindezt. Nem csak nehézségek érik Isten népét, nem csak üldözéssel kell szembesülnünk, hanem sokszor azzal is, hogy a jólét okozta kísértések környékeznek bennünket. Amikor elmúlt a szocializmusnak a 40 éve, akkor sokan úgy érezték, hogy most jön a Kánaán. Eddig nem tudtunk költeni semmire, nem is volt miből, meg nem is volt mire, de most minden megváltozott. És azóta anyagilag valóban jobban élünk. Magasabb az életszínvonal. És amikor valaki ezt éli át, hogy több a kényelem az életemben, akkor ez sokszor együtt jár azzal, hogy akkor Istenre már nincs is szükségem. Nem kell imádkoznom naponta a betevő falatért, nem szükséges annyira szorosan az Isten útján járnom. Ennek egy még kiteljesedettebb formáját látjuk nyugaton, ahol elmondhatjuk, hogy a kereszténység már-már a létezés és a nem lét határán áll. Mert annyira jó dolguk van anyagilag, hogy egyszerűen már nem akarnak az Isten útján járni. Tehát ez a két nagy kísértés, vagy befolyásoló tényező az, ami Isten népét folyamatosan körbeveszi, a nehézségek, az üldözés, másik oldalról a jólétnek a csábítása. Mind a kettő azzal jár, hogy azon az úton, amelyen elindultunk, sokszor megtorpanunk, letérünk róla, és egy másik irányba kezdünk el menni. És nézzük meg ennek az igének a másik oldalát, mert ez az örömhír benne, hogy mi ugyan letérünk az Isten útjáról, de Isten szorosan fogja a kezünket, és visszavisz minket a maga útjára. Hogyan teszi mindezt Isten? Egyrészt felhasználja a körülményeinket. Isten nagyon sokszor így szól hozzánk először. Nem az igével közelít, mert arra süketek vagyunk. Először a körülményeinket kezdi el úgy alakítani, hogy kénytelenek legyünk odafigyelni rá. Ezzel kapcsolatban olvassuk a következőt. Azért így szól a seregek ura, gondoljátok meg, mi történik veletek. Sokat vetettetek, de keveset hordtatok be. Esztek, de nem fogtok jól lakni. Isztok, de nem fogtok megrészegedni. Felöltöztök, de nem fogtok megmelegedni. Aki pénzért dolgozik, mintha lyukas erszénybe rakná a pénzét. Sokra számítottatok, de csak kevés lett. És amit hazahordtatok, azt is elfújtam. Ugyan miért? Így szól a seregek ura. Azért, mert az én házam romokban hever, ti meg csak a magatok háza körül szorgoskodtok. Tehát Isten úgymond húzott egyet a nadrág szíjon, az emberek úgy érezték, hogy valami megváltozott. Nagyon nem ez történt az utóbbi időben. És most talán egy kicsit újra oda kell figyelnünk Istenre. Ő ma is sokszor felhasználja a körülményeket. Az utóbbi 11 néhány évben két ilyen nagyobb esemény történt az életünkben. Az egyik a gazdasági válság, ami 2008-9 környékén tört ránk. nagyon sokan elveszítették a megélhetésüket, rengetegen utcára kerültek, a körülmények így alakultak. A másik hasonló esemény, kicsit más, de mégis hasonló eredménnyel járó esemény pedig a mostani járvány. Sokan elvesztették az állásukat, sokan kerültek anyagi értelemben nehezebb körülmények közé. És amikor mindez megtörténik, akkor az emberben valami összedől. Mert tervezünk, dolgozunk, reménykedünk, aztán egyszer csak ott állunk, hogy nemhogy nem léptünk előre, de még vissza is csúsztunk. És ilyenkor az ember elkezd gondolkozni, hogy miért történt mindez. És Isten rávilágít, hogy azért, hogy végre elgondolkodjunk azon, hogy nem a mi kezünkben van a hatalom, hanem az ő kezében. Tehát Isten egyrészt a körülményeket használja fel, annak érdekében, hogy visszavezessen minket a maga útjára. Felhasználja ugyanakkor az ige hirdetést is. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk. De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia, profétálni kezdett a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak, Izrael Istene nevében, aki fölöttük volt. Ekkor Zerubbábel, Sealtiel fia, és Jesua, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. A nép saját maga is hallgathatott volna az igére. Volt, aki el tudta volna olvasni, volt, aki hallhatta volna a különböző tanítóktól, de nem nagyon figyeltek rá oda. Isten ezért felállított két prófétát, az igét Haggeus próféta könyvéből olvastuk, de Esdrás megjegyzi, hogy Haggeus mellett Zakariás is prófétált vele egy időben, és ők oda mentek az emberekhez. Ha az emberek nem keresték Istent, akkor Isten kereste meg őket a próféták által, és hirdettette nekik az igét. És az emberek nem tudtak kibújni a helyes diagnózis alól, hogy mi miért történt az életükben, és hogy mit vár Isten tőlük, hogyan kellene visszatérni hozzá. Meggyőződésem, hogy az ige hirdetésnek ma is óriási jelentősége van. Sokan úgy gondolják, hogy a 21. században már minden a technikáról szól, és az emberi beszéd azon belül is, különösen az ige hirdetés, ahol gyakorlatilag semmi más nem történik, mint hogy egy fekete ruhába öltözött ember beszél, elvesztette a jelentőségét. Ezzel ma már nem lehet építeni semmit. De Isten igéje nem ezt mondja. Az Isten igéjét hirdetni kell, és ezáltal az ige hirdetés által célt lehet érni. Mert amikor távol vagyunk Istentől, akkor sokszor magunktól nem nyitjuk ki az igét, nem olvassuk. Vagy ha olvassuk is, azt a bűn szűrőjén keresztül engedjük magunkhoz, és nem érezzük azt, hogy valami baj van, hogy valamin változtatni kellene. Éppen ezért nagy szükség van az ige hirdetésre, ahol egyenesen valakihez szól Isten, és elmondja neki, hogy ezt üzeni neked az Úr. Itt és most. De van egy harmadik beavatkozása is Istennek, egy harmadik módja, ahogyan visszaterelget minket az ő útjára, és ezt én úgy neveztem el, hogy Isten közvetlen beavatkozása. Mert az egy dolog, hogy a körülményeinket alakítja. Az egy dolog, hogy küldi, elhangzik az ige hirdetés. De hogy valakiben ez hoz-e változást, az kétséges. Az kétséges. Mert ha valakit a bűn fogva tart, azt a legtisztább és legvilágosabb beszéd sem tudja felrázni. Ezzel kapcsolatban olvassuk a következőt. És felindította az Úr Zerubbábelnek, Sealtiel fiának, Júda helytartójának, Jósua főpapnak, Jócádák fiának, és az egész megmaradt népnek a lelkét, úgyhogy eljöttek, nekifogtak a munkának, Istenüknek, a seregek urának a házán. Korábban is jöttek próféták, Korábban is hallották az ige hirdetést, de akkor a fülük botját sem mozdították. Sőt, üldözték a prófétát. Itt azonban azt látjuk, hogy Isten az ő lelke által közvetlenül beavatkozott ezeknek az embereknek az életébe. Felindította a lelküket, és megváltoztatta őket belülről. Visszaállította őket a maga útjára. És ugyanez az igazság ma is. Nem elég hallani az igét. Szükség van rá, hogy Isten belül munkálkodjon a szívünkben. Imádkozzunk azért, hogy Isten akkor is munkálkodjon a szívünkben, amikor mi magunktól nem figyelnénk rá oda. Mert amikor ez megtörténik, akkor tudhatjuk, hogy Isten megtart a maga útján. Csodálatos dolog átélni azt, hogy Isten mindenféle módon kézen fog bennünket. Vagy ahogy a Zsoltárban is olvassuk, hogy körülfogtál elől, hátul, hát igen, Isten körül fog bennünket a körülményeink által, az ige hirdetés által, az ő szent lelkének bennünk elvégzett munkája által, és ez a garanciája annak, hogy megmaradunk az Isten útján. Jézus azt mondta az ő tanítványainak, és nekünk is, kövess engem, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Jézus útján járjunk, mindenben, amit ő mondott, de ott van a nagy evangélium, hogyha a bűneink erőt vennének rajtunk, és letérnénk erről az útról, akkor Isten kézen fog majd bennünket, és visszavezet a maga útjára. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy minél kevesebbszer kelljen átélnünk, hogy letértünk erről az útról, és Isten visszavitt bennünket. Minden esetre merítsünk bátorságot ebből az ígéretből, mert innen tudhatjuk, hogy ebben az évben is meg fogunk maradni Isten útján. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, az 512. dicséretünk második versét énekeljük el. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy te valóban hűséges Isten vagy. Amit te megígérsz, azt megtartod. És ha te elhatározod, hogy valakit a te irgalmaddal, szereteteddel veszel körül, azt is mindörökké megtartod ebben az irgalomban és szeretetben. Köszönjük, hogy olyan sokan átélhettük már, hogy megszólítottál bennünket, hogy megfogtad a kezünket, és a magad útjára vezettél minket. Köszönjük, Urunk, hogy a te utadon járhatunk. Köszönjük, hogy habár ez az út sokszor valóban nem kellemes ebben a világban legalábbis, tudhatjuk, hogy ez az üdvösség útja, ez a neked kedves út. Nagyon kérünk téged, Urunk, hogy ebben az évben is vezess bennünket. Te légy a mi jó pásztorunk, aki előttünk jár, és világosan mutatja számunkra az utat. Kérünk, segíts, hogy jól értsük a te igédet, hogy úgy érezzünk, ahogyan te ezt tőlünk szeretnéd. Kérünk, segíts a döntéseink meghozatalában. És kérünk, Urunk, hogy segíts megmaradnunk a te utadon, és előre hálát adunk neked azért, hogy te magad ígérted meg mindezt, hogy fogod a kezünket, és megtartasz minket a te utadon. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig a 462. dicséretünket énekeljük el. Jézus mondja, aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Amen. Áldás békességet mindenkinek.